Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Méhes Dávid Dániel vagyok, és ma nem egy hagyományos jogi, ám a jogászokat is érintő témáról lesz szó, ami nem más, mint a kiégés. Röviden bemutatom interjú alanyomat, utána kezdődik a beszélgetés. Dr. Füredi Júlia kislánykora óta delfinkutatónak készült, de végül szervezetpszichológiából doktorált. 27 éven át pénzügyi nagyvállalatok HR igazgatójaként dolgozott. 2017-ben kiégését követően maga mögött hagyta a multik világát, és saját szoftvercéget alapított. Rendszeresen ír cikkeket, ad elő a kiégésről, vezetésről, szervezeti kultúráról. 2021-ben jelent meg az Elég, kiégtem, most hogyan tovább című könyve. Idén ősszel jelent meg a Csúcsragadozók, Tabuk és kamuk nélkül a vezetésről című második kötete. Akkor kezdjünk is bele!
Átfogó elméleti megalapozás mellett gyakorlati a szemlélet, jó hangulat és színvonalas körülmények. Az Orak Akadémia által szervezett 70 órás mediátorképzés az eddigi tanulmányaim egyik legjobban hasznosítható képzése volt, írta az egyik résztvevőnk. Véleményével szerencsére nem volt egyedül. Mától újra lehet jelentkezni az Orak Akadémia akkreditált mediátor képzésére. A részleteket keresse az orak.hu nyitólapján. Orak.hu.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide az Ügyvéd Podcastba. Írtál egy könyvet a kiégésről. Azt is tudom, hogy a multivilágból jöttél, és ott rengeteg hasznos dolog előjön a mentálhigiéniás területen. Én nem látom azt, hogy az ügyvédek ezzel foglalkoznának. Amerikában láttam különböző statisztikákat, ahol mérik az ügyvédeket kiégés szempontjából. 3000 ügyvédet kérdeztek meg a legutóbbi felmérés során, és ott olyan adatok jöttek ki, hogy az ügyvédeknek a 70%-a az érintett a kiégésben. Sokan gondolkoznak azon, hogy pályát változtatnak, hatalmas a piaci verseny, ezt elemezte a cikk, illetve a tanulmány is, hogy ennek mi az oka. Ilyet én Magyarországon nem láttam, ilyen méréseket nem végzünk, nem tudjuk, hogy hogy állunk, illetve nem foglalkozunk azzal sem, ahogy én látom, hogy hogyan lehet kezelni, ha valaki túlságosan fáradt vagy kiégett már ebben a szakmában. Az ügyvédek még talán sokkal jobban ki vannak téve a kiégésnek, mint általában a multivilágban az emberek, mert az ügyvédeknek a személyisége, a habitusa, a hozzáállása, az mind segít abban, hogy stresszesen éljenek, és a végén ez kiégéshez vezessen. Az ügyvédek azok nyerni szeretnének, kevésbé tudják a kudarcot elviselni, peres ügyekben is akár. Mi a tapasztalatod, az embereknek a nagy része, a döntő többsége hogyan veszi észre, ha kiéget, vagy mikor gondol először arra, hogy esetleg foglalkoznia kell ezzel a témával?
Az ügyvédeknek a többsége is, mint egyébként minden más szakmaképviselői is, különösen alkalmas arra, hogy kiégjen, és amikor 1970-es évek környékén Freudenberg elkezdett foglalkozni ezzel, meg egyáltalán megalkotta ezt a kifejezést, hogy kiégés, akkor ő elsősorban olyan embereket vizsgált, akiket az angol ilyen first respondernek hív, tehát azok, akik mondjuk, ha baj van, jönnek először, tehát mentősök, készenléti tűzoltók, tehát olyanok, akik ilyen nagyon szoros kötelékes helyeken dolgoznak, nővérek akár. És aztán utána elkezdte ezeknek a körét bővíteni, és tulajdonképpen odáig jutott a megfogalmazás, hogy azok az emberek, akiknek olyan a foglalkozásuk, akik emberekkel foglalkoznak elsősorban, és nagyon sok érzelem tevődik rá az ő munkájukra, hiszen azért a ti munkátokban is az van, hogy emberekkel foglalkoztok, láttok szomorú embereket, frusztrált embereket, amíg óhatatlanul magatokra is tudtok venni, az, aki érzékenyebb, és nyilván azok a faktorok is, amiket mondtál, hogy azok, akik peres ügyvédek, azok szeretnek nyilván nyerni, az egésznek van egy, mint egy játéknak van egy nagyon nagy izgalma, ez mind bele tud ebbe játszani. WHO egy olyan 3-4 évvel ezelőttig azt mondta, hogy hát tulajdonképpen a kiégés az olyan dolog, amit ma már bárki bármikor beszerezhet, de alapvetően a munkához kapcsolódik. Ezzel ellentétben mondjuk például Aronson, aki egy közismert szociálpszichológus, ő azt mondja, hogy erről nincsen szó, hanem arról van szó, hogy tulajdonképpen bárki ki tud égni, függetlenül attól, hogy van-e munkája, nincsen. Az a legfontosabb ebben, hogy egy hosszú időn át fennálló érzelmi stresszhelyzet, az okoz végül is mentális, pszichés, meg fizikai kimerülést. És ez azért nagyon lényeges, mert hogy az életünknek bármelyik területén lehet egy olyan folyamatos stressz, ami egyszerűen leszív bennünket, és ez fog vezetni a kiégéshez. Rengeteg tévhit van a kiégéssel kapcsolatban, és például ez az egyik, hogy az, aki utálja a munkáját, az például sokkal hamarabb kiég. És egy fenét nem az fog kiégni, mert az, aki utálja a munkáját, az így eltartja magától a dolgot, és csak annyit tesz, amennyit szükséges, és viszont látásra leteszi a papírtollat a nap végén, és ennyi.
Sőt, lehet, hogy ez már a kiégés jele esetleg, mert lehet, hogy régebben imádta a munkáját, de egy idő után eltávolodik tőle, már kívülről szemléli ezt a munkát, és már cinikussá válik sok esetben, és ezt olvastam ebben az ügyvédekről szóló tanulmányban is, hogyha ezeket tapasztalja egy amerikai ügyvéd magán, akkor már érdemes foglalkoznia ezzel a kérdéskörrel.
Így van. Az, amikor észrevesszük saját magunkon, ami egy sokkal nehezebb dolog, inkább azt mondom, ha mást figyelünk meg, tehát kollégákat, vagy a szeretteink között, barátainkat, akkor tudjuk jól, mondjuk idézőjelbe diagnosztizálni, akkor látjuk a kiégés jeleit, ha viselkedés változás van. Tehát az, amit mondtál az előbb, hogy valaki, aki nagyon sokat investált időt, energiát a munkájába, imádta, folyton erről beszélt, járt az agya, és akkor egy idő után azt látod, hogy kicsit olyan fényevesztett az egész interakció vele, már kevésbé beszél róla, olyan letolyom az egészet, hangulat van, akkor lehet azt látni, hogy ez a távolságtartás beindult. Ennek ellenére azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez a fajta távolságtartás meg egyebek abból adódik, hogy ő valójában a munkájában szerzett mondjuk így kiégési tüneteket, vagy sebeket. Bőven lehet, hogy az életének másik területén van egy olyan helyzet, ami annyira leszívja őt, hogy már nincsen arra a korábban meglévő érzelmi, mentális, egyéb szabadságja, hogy egyáltalán foglalkozzon vele. A személyiségünkhöz nagyon szorosan hozzátartoznak az érzelmeink. Ez azt jelenti, hogy a személyiségünknek különböző élettereken megélt, remélhetőleg egységes személyisége, ha nem, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni, tehát azt mondjuk, hogy egy személyiségünk van, a legjobb esetben, ezt a személyiségünket hordozzuk be az életünk különböző területeire. De a személyiségünkkel velejáró érzelmek ugyanúgy jönnek. Tehát ha például valaki a saját válásán megy keresztül, és akkor beül bárki másnak a válási papírait, egyebeket intézni, az ugyanúgy triggerelheti, és ugyanúgy rátehet még egy lapáttal, és egy idő után ez azt eredményezheti, hogy kevésbé nagy lelkesedéssel fog bejönni, vagy ilyen dolgokat tárgyalni. Vagy akkor, hogyha van egy krónikus betegség. Még akár lehet ez egy izgalmas dolog is, nem tudom, egy házasságkötés előtt állás, vagy házat építünk, vagy anyósom hozzám költözött. Jó, ez egy kevésbé pozitív példa. De például akkor, mikor valakinek kisbabája születik, vagy mondjuk egy kutyát örökbefogadtak, vagy egy nagyon izgalmas életszakasz előtt áll, vagy akár egy életközépi válság. Tehát azt ne felejtsük el, hogy azok a nagy élettörténések, amik körülöttünk vannak, amik egyébként érzelmileg igénybe vesznek bennünket, vajon képesek vagyunk-e ezt tudatosítani, és tudatosan dolgozni azon, hogy visszatöltsük magunkat olyan dolgokkal, amiket szeretünk csinálni. És ebben az szokott lenni a legnagyobb baj, hogy ami hiányzik ebből, ami ezt a folyamatot lehetővé tenni, az az önreflexió. Mert nagyon ritkán van az, hogy leülünk saját magunkkal, és elgondolkozunk azon, hogy egyébként hogy vagyunk.
Ez azért nehéz egyébként az ügyvédi irodák esetében és az ügyvédek esetében, szerintem, mert ahogy látom, az ügyvédeknek a nagy része egy személyes ügyvédiroda, kis ügyvédiroda, 4-5-en dolgoznak együtt. Ehhez képest a multivilágban ott én úgy látom, hogy már jobban elfogadják a kiégés jelenségét, és különböző tanfolyamokat szerveznek, különböző módon segítik a munkavállalókat, odafigyelnek arra, hogy a mentális egészsége a munkavállalóknak megfelelő legyen. Hogyan lehetne lemásolni a multi környezetből azokat a dolgokat, amiket az ügyvédek gyakorlatilag hasznosíthatnának?
A korporát világnak annyi előnye van, hogy az egy cég, az egy közösség, ahol több százan, több ezren dolgoznak. Ti is egy közösség vagytok, még ha így van, hogy valóban egy személyes irodák, vagy pár kolléga dolgozik együtt. Ha van ez a szakmai társulás, ahol elindul egy beszélgetés arról, hogy mi az, ami specifikus tud lenni a mi működésünkkel kapcsolatban, és miért ne éghetnének ki a jogászok ugyanúgy, mint bárki más, miért ne gondolkodhatna el azon, hogy én valami mással akarok foglalkozni. Hogyha ti összetudtok fogni, és egy olyan közösség vagytok, akik megosztanak egymással akár ilyen dolgokat is, akkor miért ne lehetne ebben akár workshopolni, akár érzékeníteni, akár megtanulni azt, hogy hogyan veszem észre saját magamon, és hogyha nem egyedül dolgozom, akkor hogyan veszem észre a kollégán, és mit tudok ilyenkor csinálni.
A multivilágban milyen konkrét lépéseket tesznek, milyen dolgokat szerveznek annak érdekében, hogy segítsék a munkavállalóikat, mert ezzel nagyon hasonlatos lenne akár az, hogy az ügyvédek részére akár egy kamara vagy egy ügyvédegyesület szervezzen hasonló képzéseket.
Induljunk ki abból, hogy a nagyvállalati szférában azért kellett elkezdeni ezzel foglalkozni, mert azok a felmérések, amiket ők folyamatosan csinálnak, globális felmérések, azok azt mutatták, hogy a COVID óta különösen nem csak, hogy fizikailag nehezebb visszahozni az embereket az irodába, de ha vissza is hozzák őket, akkor így tulajdonképpen csendben, lélekben ők fel is mondtak, és olyan egészen megdöbbentő adatok vannak, hogy az embereknek a kb. 60%-a folyamatosan stresszel napi szinten, 30%-a dühös, 20%-a nyomorultul érzi magát, rengetegnek van fizikai tünete, a beosztottak a vezetőiknek 70%-át kiégetnek látják. Tehát nyilván egy sokkal erőteljesebben kutatott, hiszen azért a nagyvállalati világban ez egy jól bevált módszer, folyamatosan kutatják, hogy hogyan érzik magukat az emberek, és mit lehet csinálni. Tehát különösen a COVID óta nagyon erőteljesen lehet látni azt a változást a kutatási eredményekből, hogy az emberek nincsenek jól. Nem jól lévő emberekkel nem lehet profitot termelni, és nem jól lévő embereknek először is saját magukra kell figyelni. Tehát azért a COVID alatt azt láttuk, hogy miután annyi minden megváltozott körülöttünk, és tulajdonképpen kontrollvesztettek lettünk, ilyen soha nem volt korábban az életünkben, ugye ezt egyfajta mondjuk itt traumaként éltük meg, hiszen még az is, aki nem veszítette senkit maga körül, vagy nem volt beteg, ezek az emberek is azt vették észre, hogy hát azért olyan nem volt a legtöbbünk életében, hogy mondjuk kijárási tilalom, vagy a kutyát 500 méteres körzetbe vihetted el, vagy hogy a gyerekek otthon vannak folyamatosan. Egy csomó minden olyan dolog volt, ami a legtöbbünk életében még nem volt. És olyan helyzeteket, amikre nincsenek tulajdonképpen módszereink, hogy hogyan oldjuk meg, nincsen precedens, ezeket szoktuk hívni traumának. Tehát igazából az volt a probléma, hogy egy olyan helyzet állt elő, ahol nem voltak kapaszkodók. Rengeteg bizonytalan helyzet volt, és ha reggelbe kapcsoltad a tévét, akkor egészen más hangzott el, mint ami este. Egészen széles spektrumon jöttek egymásnak ellentmondó információk, és a nap végén az volt, hogy minden döntésed élet-halál kérdésé tud válni. Hogy ki marad életben ebben az egész helyzetben. Most ennek a stressze, ennek a sok változós bizonytalan helyzetnek teljesen normális reakciót váltott ki belőlünk, ami azt jelentette, hogy megpróbáltuk azokat a helyzeteket megvizsgálni, amiben még képesek vagyunk kontrollt gyakorolni. És ilyenkor az embernek teljesen természetes módon van egy nagyon erőteljes befelefordulási igénye. És a befelefordulási igény az, ami tulajdonképpen rádöbbentett nagyon sokakat arra, hogy elkezdjenek azzal foglalkozni, még ha nem is önreflexiónak fogták föl, vagy nem így hívták, hogy mi az, ami fontos az én életemben, mi az, ami én szeretnék csinálni, vajon így akarom-e folytatni, ezzel az emberrel akarok-e együtt élni, ennyit akarok-e keresni. Tehát olyan kérdéseket tettünk föl magunknak, amiket a zajos mindennapokban, a mókuskerékben egyébként ott vannak a tudatalattinkban, de nem fogjuk föltenni, mert minden más elnyomja. Itt ennek a lecsendesedésében, meg sokszor ugye az izolációban, mert nagyon sokan voltak olyanok, akik így egyedül maradtak, és volt idejük csendbe gondolkodni, el kell kezdeni erre megtalálni a válaszokat. És ez a fajta befele fordulás volt az, ami odáig vezetett, hogy oké, de miért nem vagyok én jól? Mi bajom van nekem? És különösen ez egy nagyon furcsa találkozás volt a férfiak legtöbbjének, mert ugye nyilván durván sztereotipizálok, de azért a férfitől a társadalom mennyire fogadja el azt, hogy az érzelmeivel foglalkozik, hogy kimutatja őket. Férfiként ez nem egy elfogadható viselkedés, hogy foglalkozol az érzelmeiddel, kimutatod őket. Nőként ez sokkal inkább elfogadott, mert hogy ez olyan csajos, rózsaszínos dolog, hogy érzelmeink vannak. Most a probléma az az, hogy mindezek az érzelmek, amik felszínre törtek, egyrészt el kellett kezdeni velük foglalkozni, másrészt pont azért, mert hogy rengeteg ember volt, aki home office-ba volt, és tulajdonképpen hazavitte a munkáját, még jobban, mint addig, összefolytak ezek a terek, ezek a munkavégzési terek, és tulajdonképpen megtöltöttük a munkavégzésünket, vagy a munkahelyünket az érzelmeinkkel. És ez nem volt korábban így. Ez egy nagyon új jelenség, amivel a vezetők most kezdenek el foglalkozni például, és ezért is fontos az, amit kérdeztél, hogy és akkor a multik mit csinálnak, hát észrevették azt, hogy az emberek visszamentek ugyanaz irodában, lehet, hogy csak heti két napra, de akkor is sokkal inkább magukkal foglalkoznak, meg a lelki világukkal, meg a stresszükkel, meg akár a kiégésükkel, mint a munkával. Tehát muszáj odafigyelni nekik, és odairányítani a fókuszt, ahol a munkatársak fókusza van. És ezért kezdtek el, miután látták, hogy igényük van az embereknek arra, hogy erről beszélgessenek, elkezdtek érzékenyítő előadásokat szervezni. Az érzékenyítő előadásnak az volt a lényege, hogy tegyük ki az asztalra. Ne legyen ciki arról beszélni, hogy nem feltétlenül kell mindig erősnek, okosnak, ambiciózusnak lenni. Tök oké, ha elfáradtál, ha félsz, ha segítséget kell kérni. Egy pár hónappal ezelőtt voltam egy konferencián, ahol egy női moderátor faggatott három férfit, akik tényleg nagyon exponált, nagyon magas pozícióban lévő emberek voltak, akik elmondták, hogy ők is nagyon furának találták a saját érzelmi világukkal való találkozást, és azt, hogy bizonyos jeleit már felfedezték a saját kiégésüknek, de hogy ez milyen más módon működteti őket, tehát amit mondtam, ez a segítségkérés, hogy megmutathatom azt, hogy sebezhető vagyok, nem kell mindig nekem lenni a legokosabbnak, nem feltétlenül én vagyok a legtökösebb a csapatban, és hogy ez oké, hogy ezt én így kimutatom. Nagyon jó volt, és tényleg azt láttam a közönségen, hogy egyrészt a férfiak örültek ennek, hogy látták, hogy vannak ott olyan emberek, akik hihetetlenül sikeresek a munkájukba, és egyébként ezt bevállalják, hogy ez nekik probléma volt, és ők ezzel most így küzdenek meg, és hogy mennyire felszabadultak voltak. Tehát egy jó példát tudnak mutatni, és elmondták azt, hogy ők ezt a mindennapokban hogyan csinálják. Tehát ez az érzékenyítésnek azt gondolom, hogy a legfontosabb eleme, hogy elkezdjünk róla beszélni, hogy igenis van ilyen, hogy az ügyvédek is ki tudnak égni. Nem kell készfeltartásra jelezni, hogy én azt gondolom, hogy én már ott tartok, elég az információ. Ez az egyik. És akkor utána vannak azok a workshopok, amiket sokkal inkább személyre szabott módon szoktunk csinálni, nagyon kis csoportban, azzal kapcsolatban, hogy lássák, mindenki meg tudja azt nézni, rá tudjon nézni a saját életére, hogy mik azok a területek, ahonnan a stresszforrások jönnek. Ez nem egy ilyen kitárulkozós történet, mindenki magába dolgozik, vannak dolgok, amikről beszélgetünk, nem arról van szó, hogy itt ilyen mélélektani egymás előtt megmutatkozás van, de vannak a felszínen olyan kapcsolódási pontok, amik példák, amik nagyon hasznosak tudnak lenni egymás között is. Ezekben a workshopokban az a lényeg, hogy olyan eszköztárral szerelkezzenek föl a résztvevők, hogy észre tudják azt venni saját magukon, és időnként saját maguktól is rá tudjanak arra nézni, hogy honnan jön ez a stressz, tudják azt, hogy mik a prioritásaik, és azt is tudják, hogy mi az, amivel fel tudnak töltődni. Képzeljük el úgy ezt az egészet, mint egy ATM-et. Az ATM-nek ugye van két része, az egyik, ahol beteszünk, tehát beteszünk a pénzt, energiát, időt, odafigyelést, érzelmi energiát, a másik oldalon meg ugye kivesszük, szórjuk erre, arra, amarra. Tehát az egyik felén arra kell figyelni, hogy mi mindenen húzom föl magam, mi mindenre teszek oda energiát, mitől félek, szorongok, aggódok, ki mindenkinek a dolgaival vagyok elfoglalva, határhúzás egyebek, és a másik oldalon pedig azt is figyelem, hogy mi az, amivel föl tudok töltődni, hogy legyen kedvem, életerőm, energiám, humorérzékem ahhoz, hogy mindent, ami az én dolgom, azt meg tudjam csinálni. De nagyon gyakran azt látom, hogy az emberek azzal már inkább tisztában vannak, hogy hogyan húzzák meg a saját határaikat, figyeljenek arra, hogy nem mindenkinek is belemásszanak az életébe. Ugyanakkor, ha megkérdezem azt, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, és akkor ilyen hosszú csönd van. Nem nagyon szoktunk azon elgondolkozni, hogy mi az, ami örömet okoz nekünk, mi az, amitől boldogok vagyunk, mi az, amitől feltöltünk, milyen emberek társaságában érezzük jól magunkat. Tehát az, hogy nem merünk bizonyos embereknek nemet mondani a meghívására, az üljünk le kávézni, pedig már érzed, ahogy a hátadon föláll a szőrtőle, és tudod, hogy úgy fogsz kijönni abból az egyórás kávézásból, mint hogyha kimostak volna, és vannak olyan emberek, akikkel alig várod, hogy találkozz, vagy beszélgess, vagy meg tudod jól, hogy röhögések lesznek, hogy csacsogás lesz, hogy vitatkozni lehet, és úgy jössz el, hogy de jó volt, kár, hogy vége van. Ennek a tudatosítása, és annak a tudatos irányítása, hogy sokkal inkább olyan emberek társaságában legyek, akik feltöltenek, olyan foglalatosságokat keressek, vagy nyúljak vissza olyan dolgokhoz, amik régen örömet okozta, és már régen nem csinálom őket. A workshop az nem annak való, aki szeretne elbújni, és velem ne foglalkozzanak. Ezek online kurzusok is tudnak lenni, meg személyesek is. Ez általában egy ilyen félnapos, tehát egy ilyen 4 órás program, 10-12 ember van jelen, pont azért, hogy mindenkire jusson időt. Senki ne bújjon el. Például a szakmai konferenciákon látjuk jól, hogy a tudás, a termék, a szolgáltatás színvonala az mindig fejleszthető, de valójában nagyon nagy versenyelőnyt nem jelent. Az egyetlen versenyelőny az az ember maga. Hogy én jól vagyok, és jobb tudok-e lenni, mint más.
Nem csak szakmailag kell fejleszteni az ügyvédet, hanem ezen a területen is. Ezért lesnék el bizonyos praktikákat a multivilágból. Ehhez hasonló kezdeményezéseket akár az ügyvédi kamara is, vagy akár egy-egy ügyvéd egyesület meg tud ragadni, és el tud indulni ezen az úton.
Ön tudja, hogy hogyan lehet egy jogász segítségére a pszichológia tudománya? Például tanúkihallgatásban, hazugságtetten érésében, beadványok megfogalmazásában, konfliktuskezelésben, üzleti tárgyalásnál, vagy éppen meggyőzésnél. Ha érdekli, akkor jöjjön el az Arak Akadémia februárban induló Alkalmazott Pszichológia Jogászoknak című képzésére. Részleteket keresse az arak.hu nyitólapján. arak.hu.
Nem csak szakmailag kell fejleszteni az ügyvédet, hanem ezen a területen is. Ezért lesnék el bizonyos praktikákat a multivilágból. Ehhez hasonló kezdeményezéseket akár az ügyvédi kamara is, vagy akár egy-egy ügyvéd egyesület meg tud ragadni, és el tud indulni ezen az úton.
Az érzékenyítő előadásokon, meg a workshopokon kívül sokféle módja van annak, hogy egyrészt a kiégést meg lehessen előzni, másrészt, ha már valaki úgy érzi, hogy kiégett, és bármely pszichés, mentális, fizikai kimerülés jeleit mutatja, akkor lehessen valamit tenni. A nagyvállalatoknál jól működik az úgynevezett Employee Assistance Program, ami azt jelenti, hogy egy kiszervezett cégnek a szolgáltatásait igénybe veszi a vállalat, ahol egyébként vannak jogászok, tehát biztos vannak olyan kollégák, akik részt vesznek ilyenbe, jogi, orvosi, pszichológiai segítséget lehet igénybe venni, egy havi általánydíjat fizet a vállalat ennek a kiszervezett cégnek, és cserébe ezért a munkatársak jogi, orvosi, pszichológiai segítséget igénybe vehetnek. Ez például tud segíteni.
Ez azért is jó, mert ezt lehet, hogy én magam is megtenném a saját ügyvédirodámban. Mi is öten vagyunk, és ha úgy látom, hogy valakinek segítene egy ilyen kiszervezett tanácsadás, akkor ezt meglépném.
Van az a Magyarországon kevésbé elterjedt gyakorlat, főleg a multinacionális cégeknél, ahol az anyacég környékén van ez a jelenség, mint megelőzés szokták használni a sabbatical intézményét, ami alapesetben arra volt jó, hogyha az ember el tudja menni úgynevezett alkotói szabadságra, főleg az, ugye az akadémia területein volt ez bevett szokás, hogy valaki dolgozik, tanít, és akkor ahhoz, hogy össze tudja szedni a gondolatait, meg írjon egy könyvet, akkor kap egy fél éves, egy éves elvonulási szabadságot, amikor ő bezárkózik, inspirálódik egyebek, és megír egy könyvet. Ennek a klasszikus sabbatical intézménynek valamelyes sikerült átszivárogni a nagyvállalati létbe, ami azt jelenti, hogy bizonyos cégek 5-10-15 év után engedik, hogy a munkatársuk, a nagyon jó a cég, akkor fizetett, de ha nem, akkor fizetés nélküli szabadságra el tudjon menni, hogy föltöltődjön, hogy utazzon, hogy új hobbit találjon, vagy írjon egy könyvet, vagy befejezzen a doktoriát. Időt kér magának az ember, és azt lehet látni, hogy a kiégés, mint jelenség tudatosulásával, meg hogy most ez így nagyon nagy trend lett, hogy erről beszéljünk, a cégek elkezdtek különböző megoldási módokat feleleveníteni, mert ugye ez mindig volt, de hogy feleleveníteni, és például a sabbatical intézménye az most nagyon sok cégnél fölmerül, hogy talán nem is kell ezt időhöz kötni, hanem lehet azt mondani, hogy el lehet menni 2-3 hónapra, mondjuk fizetés nélkül szabadságra. Ez az egyik. Vannak olyan próbálkozások, elsősorban amerikai cégeknél, hogy nincsen szabadság, tehát nincsen kötött szabadság. Tulajdonképpen annyi szabadságot is akkor veszel ki, amikor akarsz. Ettől nyilván mindenkinek kihúlik a haja, aki munkajoggal foglalkozik, de hogy vannak erre vonatkozóan próbálkozások, vannak olyan cégek, ahol ezt pozitívan vették, és jól tudnak élni vele, de vannak nagyon érdekes tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy vissza kellett állni bizonyos cégeknek a régi klasszik módszerrel, mert nem tudtak igazán jól élni vele, és folyamatos káosz lett belőle.
Pszichológiai biztonság egy cégen belül. Többeket érinthet, mert többeknek van 5-10 fős ügyvédirodája. Nem mindegy, hogy hogy érzik magukat az emberek az irodában. Az nagyon jó, ha jól érzik magukat a munkavállalók a munkahelyen, sokkal jobb lesz az eredmény, de nem tud-e visszájára is fordulni, tehát ha túlságosan megengedő egy munkahely, mindent ráhagy a munkavállalóra, csak hogy jól érezze magát. Nem sülhet el úgy, hogy csak elkényelmesedik.
Tegyük tisztába a pszichológiai biztonság fogalmát, mert a pszichológiai biztonság az nem arról szól, hogy lusta emberek nézik a falat egész nap, vagy pingpongoznak, vagy babzsákon ülnek, és nem kell termelniük. Tehát a pszichológiai biztonság egyáltalán nem erről szól. A pszichológiai biztonság az nem egyenlő a káosszal, meg az anarchiával, meg a fordítva ülünk a lovon című történettel. A pszichológiai biztonság egyébként önmagában nem cél, hanem egy eszköz. Arra, hogy úgy tudjanak bejönni az emberek dolgozni, hogy nem félnek. És ez azért lényeges, mert ahogy szoktuk mondani, a félelemben nem lehet profitot termelni, tehát olyan emberekkel, akik rettegnek. Egyébként a maga a pszichológiai biztonság fogalmának a megalkotója az Amy Edmondson, nemrég volt egyébként Magyarországon. Ő a 90-es években találta ki ezt a fogalmat egy olyan kutatás kapcsán, ahol egészen fura adat együttállást talált, méghozzá azt találta, hogy amikor kórházakban megnézte azt, hogy hol van a legtöbb félrekezelés, hiba, és hogyan érzik magukat az ott dolgozók, azt az együttállást találta, hogy ott van a legtöbb hiba, ahol a legjobban érzik magukat a dolgozók. És ez olyan fura volt, hogy már mégis hogy van ez. És elküldte az embereit, hogy ezt kutassák tovább. És akkor derült ki, hogy az a fura együttállásnak az oka, hogy azok az emberek, akik pszichológiai biztonságban érzik magukat, ott hajlandóak elmondani, hogy hibáztak. Hajlandóak bevállalni egymás előtt, és ezért aztán sokkal könnyebb közbelépni, és kijavítani a hibát. Ellentétben azokkal, ahol félnek, hogy annak következménye lesz, hogy valaki hibázott, és ezért aztán csöndbe maradnak arról, mert hogy nem illik, mert kirúgás lesz a vége, büntetés vagy egyebek. Akkor kezdte elő ennek a pszichológiai biztonságnak a fogalmát megalkotni. Maga a pszichológiailag biztonságos közeg létrehozásának vannak különböző elemei. Az egyik és legfontosabb eleme az az, hogy diverz a csapat. És most nem a klasszik lány, fiú, LMBTQ és egyéb szempontok, hanem olyan szempontok is, mint hogy neveltetés, tapasztalat, vidékváros, tényleg a létező leginkább divers csapat tud jól összeállni pszichológiailag biztonságos közegé. Ennek az a lényege, hogy egy ilyen közegben nem csak a szaktudásomra, a kompetenciáimra van szükség, hanem az egész személyiségemre. És a béna humorérzékemre, a kötekedő énemre, hogy állandóan én vagyok az ördögügyvédje, a legszorosabb értelmében, mindenre, ami egyébként én vagyok. Ezt nagyon alá szoktuk becsülni, de azért az ember, ha bemegy a munkahelyre, akkor azt szoktuk mondani, hogy jó, elvárjuk, hogy valamilyen módon viselkedjen, és egyébként a szaktudása ilyen, meg olyan, meg amolyan legyen, de azt feltételezzük, hogy a személyiségének az egyébként munkához közvetlenül nem kötődő részét köszi hagyd otthon. Ami egyrészt rövid távon is már kiégéshez vezethet, mert iszonyú stresszel jár, hogy elnyomjam a személyiségemnek különböző részeit, mert azok nem kívánatos. Egy pszichológiailag biztonságos közegben én az lehetek fullosan, amilyen én vagyok. Ez magával hoz újabb dolgokat, mint például az, hogy a diverzitás mellett fontos tulajdonság a sebezhetőség. Tehát, ha én valamilyen vagyok, akkor én fölvállalhatom azt is, hogy bizonyos dolgokat például nem tudok. Bizonyos dolgokban segítséget kell kérnem a többiektől. Elképzelhető azt, hogy te már háromszor mondtad el nekem ugyanazt, és én még mindig nem értem, de nem érzem cikinek azt, hogy azt mondjam neked, mazogni az agyam. És nem fogom azt gondolni, hogy te azt gondolod, hogy én hülye vagyok, de ha azt gondolod, hogy figyelj, ezt már múlt héten megbeszéltük, hogy vigyem be az információt, fessem, táncoljam, mit szeretnél. Van egy fajta olyan nyitott kommunikáció kettőnk között, ami semmiképpen nem fogja rombolni a kettőnk között lévő kapcsolatot, viszont én meg tudok nyílni azzal kapcsolatban, hogy nekem milyen igényeim vannak, milyen elvárásaim vannak, milyen helyzetben vagyok most én. Ez a fajta sebezhetőség egyébként a vezetőknek is egy nagyon-nagyon jól eső dolog, tehát ez nem egy olyan, amit hú, megcsinálunk a kis beosztottainknak, na tessék, itt van nektek. Ez a vezetőknek is nagyon jó, hiszen ha én mondjuk egy ügyvédi munkaközösséget vezetek, tök jó, hogyha nem nekem kell lenni mindig a legokosabbnak. Az egy felszabadító dolog, hogy nem mindig nekem kell megmondani, hogy merre van az előre. Vagy nekem is lehetnek rosszabb napjaim, vagy gyengébb napjaim, vagy kudarcaim. És ez a fajta sebezhetőség, meg az, hogy ez a fajta diverzitásnak és a sebezhetőségnek együtt van egy hihetetlenül nagy hozadéka, hogy az emberek mindig is nyitva maradnak arra, hogy egymástól tanuljanak, mert nincs versengés, fölösleges méregetés, nincsenek egymásnak alávágások, visszatartott információ, barterezés, ellopkodása egymás ügyfeleinek, egymás ügyeinek, hanem pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy egymás tudására tudunk építeni, mert hogy én tudom, hogy az én tudásommal, személyiségemmel mit hozok a piknikhez, és tisztában vagyok azzal, hogy más mit hoz, és én képviselhetem azt, amilyen én vagyok. Diverzitás, sebezhetőség, egymástól való tanulás, én képviselet, és akkor ennek ugyanúgy a hozadéka az, hogy az egymásra utaltságunk. Tehát nem bizalom, ez sokkal több a bizalomnál, hanem hogy egymásra vagyunk utalva. Tehát ha nekem rossz napom van, nem jól csinálok dolgokat, vagy van egy olyan időszakom, amikor én képtelen vagyok jól működni, akkor ott egyrészt elmondhatom, hogy én most miben vagyok, és pontosan tisztában vagyok azzal, hogy a többiek azon fognak dolgozni, hogy engem védjenek, körülállnak, segítenek. Tehát, hogy ez egy tevőleges dolog, ami nagyon-nagyon össze tud kovácsolni csapatokat. És mindezek, amiket elmondtam, ebből két plusz dolog van még, ami nagyon jól működik egy pszichológiai biztonságos közegben, kockázatoknak a felmérése és mérséklése, és a bizonytalan helyzetek kezelése. De egy pszichológiailag biztonságos közegben ez mind megvan és jól működik. A pszichológiai biztonságos közegben lehet hibázni, lehet elmondani, hogy mi az, amitől szorongok, aggódok, kellenének még ötletek, tehát lehetek gyenge benne, független attól, hogy férfi vagyok, vagy nő, vagy vezető, vagy nem vezető, hogy mennyire vagyok mondjuk a szakmába beágyazva, tehát nem a benyomáskeltésen van a hangsúly, hanem azon, hogy én úgy jöhessek be tényleg dolgozni, amilyen én vagyok. És ez egy hihetetlenül felszabadító dolog. Tehát az kell, hogy lásd, hogy a pszichológiai biztonság az nem azt jelenti, hogy egymás vállán zokogunk egyfolytában.
Ehhez talán az kell, hogy elismerjük egymást. Tudjuk azt, hogy mindenki azért van itt, hogy valami jót tegyen. És ezt el kell fogadni, és így is kell hozzáállni a másikhoz. És csak akkor lesz pszichológiai biztonság a társaságban, ha ezt mi így csináljuk.
Két dolog fontos, az, hogy így kell csinálni, és ezt mindenkinek így kell csinálni. Ez az egyik lényeges dolog. A másik, folyamatosan kell rajta dolgozni. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy na, egyszer összeraktuk, aztán innentől kezdve így működik. Egy ügyvédi munkaközösségnek a vezetője úgy tudja ezt igazából biztosítani, például, hogyha egy meeting van, vagy megbeszélés, vagy ilyenek, hogy például azokat, akik csendesebbek, mert egyszerűen így működnek, hogy csinálják szorgosan a munkát, de mondjuk nem nagyon szoktak felszólalni. Teret ad nekik arra, hogy felszólaljanak. Azok, akiknek állandóan meleg levegő, de jön a szájukból, mert mindenképp beszélne, azokat egy kicsit visszafogja. Egyenlő megnyilatkozási lehetőséget ad mindenkinek. Én nagyon szeretem azt a példát, nem véletlenül is mondtam ezt az ördög ügyvédje dolgot. Tehát borzasztóan tudja az embert idegesíteni az, hogyha valaki állandóan kötekszik. Igen, de ez a fajta kötekedő attitűd például akkor, amikor arról van szó, hogy keressük a hibákat egy érvelésben, amikor tényleg szükségünk van valakire, aki egyébként a mi oldalunkon áll, és jót akar nekünk, és azt akarja, hogy nyerjünk, de meg tudja találni ezeket a lukakat, azokat engedjük, hogy megtegyék, és ne azt mondjuk, hogy jaj, figyelj, keverd már le magad, te mindig csak a rosszat látod mindenbe. Mert ezeket a gyenge pontokat ők jól meg tudják találni. Tehát nagyon sokféle olyan személyiségbeli dolog tud lenni, amit nem igénylünk, hogy behozzanak az emberek, és mégis, amikor megengedjük, hogy behozzák saját magukkal, akkor azt fogjuk látni, hogy egyrészt sokkal élénkebb színű a csapat, és felszabadultabbak lesznek, jobban segítik egymást. Azzal kapcsolatban már bőven vannak kutatási adataink, hogy az ilyen pszichológiailag biztonságos közeg egyrészt profitábilisabb, sokkal eredményesebb a csapat, az emberek nem mennek el, nincs kiégés, sokkal kevesebben stresszelnek. Én azt szoktam mondani, a vezető az tulajdonképpen egy drogdíler. Méghozzá új drogdíler, hogy ugye mindenki hozza saját magával a drogkészletét reggel, amikor bejön dolgozni, és attól függően, hogy hogyan viselkedik az ő felettese, vagy aki nagyobb rangban, az fogja eldönteni, hogy aznap ezekből a drogokból mi kerül az ő vérébe. Mert ha megy a folyamatos nyektetés, ha toxicitás van, ha félelemkeltés van, akkor az adrenalin meg a kortizol lesz, ami a vérébe kerül, ha pedig egy pszichológilag biztonságos közegben van, akkor menni fog a szerotonin, meg az oxitocin, meg egy csomó minden olyan dolog, amitől ő jól lesz. És ez egy nagyon fontos feladat, hogy egy olyan közeget tudjak biztosítani, ahol sokkal kevésbé az adrenalin, meg a kortizol, pláne sok férfi van együtt, akkor aztán meg a tesztoszteron tolódik, amitől meghaltok, de sokkal hamarabb haltok meg így is, de meg ezekkel meg abszolút. Tehát, hogy ezt nagyon fontos látni, hogy mi ott egyszerű biológiai lények vagyunk, és az, hogy milyen munkakörülményeket teremtünk, nagyon lényeges az, hogy egyébként ez mind biológiai lapon hogyan képeződik le. És azokon a munkahelyeken, ahol képesek ezt a pszichológiai biztonságos környezetet megteremteni, ami mondjuk így kiégésbiztos, tehát úgy, hogy már kiégés ellenható környezet, ott egészen más ez a biológiai, mondjuk így hormonális összetétel, és nyilván ott jobban érzik az emberek magukat, és talán hosszabb életűek is a Földön.
Köszönöm szépen!